Sziasztok! Én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. 1856-ban ezen a napon született Sigmund Freud, a világ leghíresebb pszichiátere, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. Hatása megkérdőjelezhetetlen. Ma is hallunk olyan kifejezéseket, amik hozzá kötődnek, ilyen a freudi elszólás, a gyerekkori traumák vagy az Ödipusz komplexus. A mai adásban vendégeinkkel a freudi örökségnek fogunk utána menni, mi az, amit ma is érdemes tanulnunk tőle, és mi az, amit talán érdemes lehet elfelejteni. De mielőtt bemutatom első vendégemet és elkezdjük a műsort, arra szeretnélek megkérni benneteket, hogyha szeretitek a tartalmainkat, akkor idén is támogassátok adótok 1%-ával a Partizánt, és ezzel kapcsolatban nézzünk is meg most egy bejátszót.
A Partizánnak rád is szüksége van. Idén is felajánlhatod nekünk személyi jövedelemadód 1%-át. Ebben a videóban azt mutatjuk meg, hogy hogyan tudod támogatni a Partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tart soká, csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapatunk munkáját segíti. Ha már van ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációd, akkor nincs is más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Vigyázz, ha még nincs regisztrációd, akkor előbb azt kell elintézned. Tehát menj az esja.nav.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található kék gombbal már is a rendelkezésnél jársz. Ide kell beírnod a Partizán alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba, elfogadod, elmented, csak kövesd a kék színű gombokat. Vigyázz, ezzel még nem vagy kész, még be is kell küldeni egy szintén kék beadás gombbal, és ennyi az egész. A fennmaradásunkat, a függetlenségünket, a kérdéseink erejét a Partizán mögött álló közösség adja. Ezért is köszönjük, hogyha beszállsz a finanszírozásunkba. Ha most túl gyorsak voltunk, vagy inkább leírva látnád a lépéseket, akkor látok az esja.partizán.hu oldalra. Ott mindent részletesen is megtalálsz.
És már itt is van velem dr. Bokor László, pszichoanalitikus. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, hogy jöhettem.
Az lenne az első kérdésem, hogy az az emberkép, amiből Freud kiindult, az mennyire feleltethető meg a 21. századi emberképnek, azok a tanok, elméletek, amik hozzákötődnek, mennyire használhatóak ma?
Hát Freud gondolatai majdnem, vagy több mint 100 évesek. Tehát óhatatlan az emberkép, ami hát a kultúrához, civilizációhoz köthető jelenség, hát nagyot változott. De a kiinduló pontja Freudnak az máig érvényes, még akkor is, hogyha egy nagyobb kontextusba került bele. Freud azt ismerte föl szerintem, hogy az ember mentális életét belső folyamatok, konfliktusos folyamatok alakítják, ezért nevezik dinamikusnak. Tehát, hogy késztetések és gátlások harcából épül föl a lelkünk. Freud idejében sok-sok fogalom jelenség még nem állt rendelkezésére, ezért ő a fő dinamikai erőt az erotikába, a szexualitásba találta meg, mert az egy olyan fogalom volt a századforduló környékén, hogy tiltott és szégyelt késztetések. Tehát ebbe tudta megragadni a konfliktust, és akkor még rátette egy lapáttal, hogy szexuális késztetések a szülőkkel szemben is vannak egy gyerekben. Ugye ez már inferno. De ebben jól meg lehetett ragadni azt, hogy valami nagyon mozgatja az embert, és ugyanakkor más valami meg nagyon gátolja.
De a mai világban, amikor gyakorlatilag mindenhonnan az internetről, a plakátokról ömlik az erotika, folyamatosan pornótartalmak árasztják el az internetet, ez mennyiben változott meg? Mennyire a mai ember számára, mennyire még mindig egy ilyen elfojtás a szexualitás? Ebből a szempontból mennyire érvényesek ezek az elméletek?
Ebben a formában szerintem ezt meghaladta a tudomány teljesen. Egy kis nagy képviséggel azt mondhatom, hogy ebben az analízisnek volt szerepe, hogy a figyelem fókuszába, a tudomány, pszichológia fókuszába helyezte az erotikát, és ettől a helyi, jobban a helyére került. De ami Freudnak az erotika volt, arra én manapság azt, és a libidó, ez ami a szexuális erő, és köti az egyik embert a másikhoz, azt ma inkább a kötődés elméletekben lehet megragadni, tehát az a vágyunk, hogy kapcsolódjunk valakihez. Ez biológiai megalapozottságú, a utódgondozás mechanizmusában fontos. A mai kor dilemája úgy lehet, dilemmáját úgy lehet megfogalmazni, hogy kötődni akarunk, de félünk is kötődni, mert az fájdalommal, csalódással, hiányokkal is jár. Tehát a konfliktus, a kötődés és szabadság, a kötődés és visszautasítás világában ragadható meg, ami hát szorosan kapcsolódik az önértékelésünkhöz is. Egy vágyunkat visszautasít valaki, akkor az leforrázottnak érezzük magunkat. Ezért ma tényleg nem a szexualitás áll a figyelem középpontjában, hanem amit így nevezünk, hogy narcizmus.
Tehát akkor a ma is működő és létező Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, aminek például te is tagja vagy, van folyóirat és van szakmai munka, ott akkor ezek a kérdések vannak most középpontban, vagy ezeken kívül mikkel foglalkoztok, mik azok a témák, amik meghatározzák most ezt az irányzatot?
Hát, ha valaki cool akar lenni a pszichoanalitikus konferencián, akkor azért a szünetbe, amíg a kávéhoz sétál valakivel az, hogy kötődés, mentalizáció, interszubjektivitás, ezt legalább egyszer ki kell ejteni a száján, mert annélkül nem napra kész. Tehát, hogy amikkel foglalkozunk, azok a kötődés az mindig mindenben benne van. Ez egy nagyon szerteágazó jelenség, világ, igazából ez egy összefoglaló leírása. De ami egy fontos gondolat az az, hogy, és szintén a kapcsolódáshoz tartozik, hogy két ember az egy rendszert alkot. Saját szubjektivitásával vesznek részt benne, és a két szubjektivitás kölcsönhatása vizsgálható, és az már egy objektívnek tekintettű jelenség. Ezt írja le az interszubjektivitás fogalma, ami a fejlődés pszichológiának is egy kulcs fogalma lett a csecsemőkutatások révén. Ezt a pszichoanalízis kezdte el vizsgálni, ma megkerülhetetlen mindegyik pszichoterápiás módszer számára. Vagy ugyanígy egy kulcsfogalom például a mentalizáció, amiben úgy kapcsolódik két ember, hogy én megpróbálok arról gondolkodni, hogy a másiknak a fejébe mi játszódik le, mi mozgatja őt, milyen gondolatok vagy feltételezések mozgatják őt. Tehát ez egy tágabb fogalom, mint a mentalizáció, mint az empátia, mert az részben tudatos, részben meg főleg érzésekre vonatkozik. Itt a másik, lehet így mondani, a másik elméjének a megértése a kulcsfontosságú. Ez a szociális kapcsolatainkban is alapvető, de a pszichoanalízis terápiája során is.
És kifejezetten alapvető. A gyakorlatban, a terápiás gyakorlatban van olyan módszer, amiben hagyatkoztok Freud gondolataira, vagy a gyakorlat szintjén már el van ettől lépve?
A szakmai közösségben a hangsúlyok változóak. Tehát az Ödipus komplexus az, mint egy többszemélyes helyzet dinamikája fontos. Tehát, hogy én szeretek valakit, de annak útjába áll egy harmadik. És akkor ott rivalizálás van. Ebben az értelemben az Ödipus komplexus egy meghatározó jelenség. Abban az értelemben, hogy a gyerek szexuális kapcsolatot akarna a szülővel létesíteni, ez azért így túlnyomó részt meghaladott. Maga az Ödipus legenda sem erről szól, hiszen Ödipuszt a szülei meg akarták ölni. Itt kezdődik a történet, tehát nem ott kezdődik, hogy Ödipusz agyonütötte apját, Lajoszt, és feleségül vette anyját. Tehát ha az egészet nézzük, és az ez a mai felfogásba elterjedt, ezek a nagyon heves impulzusok, ezek reakciók, egy fejlődésében elhanyagolt gyermek reakciói, amik nagyon szélsőségesek lehetnek, de reakció és nem ösztön. Tehát nem azzal, nem gyilkos, apagyilkos ösztönökkel érkezünk a világra. Tehát ebbe az értelemben így ez nem nagyon használjuk már, mint konfliktust ilyen, és hát rajta ragadt a név, hogy...
Tehát, hogy inkább egy modellértékű dologként van.
Pontosan, inkább egy modellértékű, ami azért fontos, mert maga az Ödipus komplexus az minimum 3 személyes, de hogy ebből több személyes helyzetek folyamatai is megragadhatók, amiben azért a pszichoanalízis sok újat hoz, hogy csoportfolyamatokat is le tud írni, vagy akár társadalmi folyamatokat is le tud írni. Szerintem a módszerek közt ebben azért egyedülálló. Ennek megvan a hátránya, mert olyan széles perspektívából tekint az emberre, hogy annak a teljes bonyolultságát próbálja fölfogni, de ettől viszont, mivel ez egy gyógyító tudomány alapvetően, az orvostudományba nehéz beilleszteni. Oda tartozik szerintem, de hát a társadalomtudományokhoz is tartozik, a művészetelméletekhez is tartozik. Szóval ez egy ilyen furcsa, mai szóval mondva hibrid dolog.
Igen, a 90-es években volt is egy ilyen evidence-based nevű mozgalom, ami kifejezetten ezen a tudományossági alapon kritizálta a pszichoanalízist, és voltak, akik ahhoz hasonlították, hogy olyan szinten van tudományosságban, mint amikor az orvosok annak idején még piócákkal próbáltak gyógyítani. Ez a törés ma mennyire van jelen a szakmában? Hogy látod, hogy mi Freudnak az emlékezete a tudományos közegben, a megítélése, és mik a releváns kortárs kritikák szerinted?
Kezdem a releváns kritikákkal, ami a kutathatósághoz kapcsolódik. Tehát más módszerekhez képest, mondjuk a kognitív pszichológiához képest lényegesen nehezebben kutatható a standard analízis, tehát ami több éves folyamatot, például hogy lehet kettős vak randomizált populációval dolgozni. Nem lehet placebót adni egy hosszú terápiába. De hogy mégiscsak ezek a kutatások megvalósíthatók a kisebb számban is, mint mondjuk a kognitív terápiánál, és azok nagyon is igazolják evidence-based szinten ennek a hatékonyságát. Erről szeretnek megfeledkezni szakmabéliek, de inkább számszerű különbségről van szó, meg arról, hogy kimarad, ha egy kicsit így belemehettek, az evidence-based mellett a practice-based, ami a gyakorlatnak az evidenciája, mondjuk ide tudnám sorolni az orvostudományból az ápolást. Egy ápolást, hogy egy nővér hogy ápol valakit, hányszor mozgatja meg, hogy ne legyen felfekvése mondjuk, vagy milyen szavakkal adja be az köti be az infúziót, ezek evidence-based-ben nem mérhetők. Most a pszichoterápiás kapcsolat az legalább olyan komplex, mint egy ápolás, és távol áll attól, amire az evidence-based kitalálták, az egy orvosi gyakorlatra kitalált vizsgálati szint, hogy ahol gyógyszereket adnak. Tehát kémia és szervek, anyagról van szó. Egy kapcsolat nem redukálható le anyagra és kémiára, de ezzel együtt elvárható, mivel gyógyító tudomány, hogy legyen evidence-based háttere, és ez meg is van. Nem beszélve arról, hogy az pszichoanalízisnek vannak célkitűzés szerint fókuszált formái, például az áttételfókuszú terápia, ami a technikának egy ilyen derivátuma, vagy a mentalizációs alapú pszichoterápia, amik viszont pont azért, mert technikailag egy derivátumok, ezért nagyon jól kutathatók, ott meg szárnyal az evidence-based.
És mit gondolsz arról a jelenségről, amit egyébként a műsor elején is említettem, hogy nagyon sok kifejezést használnak az interneten is hétköznapi emberek, amik Freudhoz köthetőek, de közben az is látható, hogy azáltal, hogy ő egy ilyen népszerű alakja a nyilvánosságnak, és nagyon, nagyon sokat lehet olvasni róla és azokról a jelenségekről, amik hozzá kapcsolódnak. Nekem mégis az az élményem, hogy sok közhely van vele kapcsolatban, és talán a nyilvánosságban vannak félreértelmezések is a freudi elméletekkel kapcsolatban, vagy ahogyan ezt akár egy-egy beszélgetésben használjuk, az lehet, hogy nem biztos, hogy az, ami valójában az eredeti jelentése volt. Te hogy látod ezt, mennyire uralja el az ilyen típusú fake news a freudi emlékezetet, mennyire károsan gondolkodunk róla, mennyire ferdén gondolkodunk róla, tehát nem úgy, ahogy ő eredetileg szánta a gondolatait, vagy szerinted éppen, hogy jó, hogy ilyen nagy mennyiségben terjednek az ő gondolatai?
A rövid válaszom az, hogy nagyon jó. Még akkor is, hogyha sokszor rendkívül pontatlanul használja ezt a laikus közbeszéd. De minden jó, ami ráirányítja a figyelmet arra, hogy van lelkünk és belső folyamataink, és ha arra jól rálátunk, akkor az segíti az életet. Attól, hogy Freud emberképe ilyen összetett, hát átitatta a kultúrát, és tényleg vannak ilyen kifejezetten magyar mondások, a menny analízisbe Ofélia, vagy ami Karintiból jön, vagy Freud forogna a sírjába az elszólásoknál, vagy azt mondja valaki, hogy én ezt tudattalanul csináltam, ami hát így marhasság, mert a tudattalan, akkor nem tudom, hogy tudattalanul csináltam. De hogy kifejez valamit, hogy amikor valamit cselekedtem, nem voltam a reflektivitásom teljes birtokába, tehát így meg mégiscsak érvényes.
De akkor azt gondolod, hogy az, ahogyan ma gondolkodnak az emberek önmagukról és a saját viselkedésükről, abban még mindig nagyon meghatározó a freudi gondolkodás és a freudi elmélet hatása van a mai napig még mindig?
A közgondolkodásra nagyon hatással van, hogy a modern analízisnek a fogalmai nem terjedtek el, az meg természetes, mert az a tudományhoz tartozik. Tehát az furcsa lenne, hogyha azt mondanám valakinek veszekedés közben, hogy te nem jól mentalizálsz engem, ez így hülyeség. De az, hogy az apáddal beszéljél így, nevelem, hát ebben már van valami utalás arra, hogy egy apával való konfliktus jelenik meg egy házasságba. Tehát, hogy az, hogy a modern fogalmak nem terjedtek el, azzal semmi baj nincs. Az, hogy gondolkodunk abba, hogy a személy interpersonális konfliktusainknak egyik összetevője saját belső konfliktusunk, ez így egy egyszerű kijelentés, ez is belekerül a közgondolkodásba, de ennek nagyon sok szintje van. Ezzel kicsit a pszichológia, azon belül a pszichoanalízis is olyan, mint a politika vagy a foci. Hát mindannyian politizálunk, holott nem vagyunk politológusok, és nagyokat vitatkozunk politikai dolgokról, nem beszélve a fociról, ahol hát mindenkinek van egy javaslat a meccs közben, trágárul vagy szofisztikáltabb módon, hogy ki hova menjen és mit kéne csinálnia. Ebből a szempontból a pszichoanalízis is egy olyan dolog, hogy az emberek úgy érzik, hogy tudnak annyit, hogy állást foglaljanak. És akkor vagy borzonganak tőle, hogy vájkál, meg a vesémbe lát, meg mindenről a szex jut az eszébe. És
meg akkor, a gyerekkori traumák.
Meg a gyerekkori traumák. És akkor vannak ilyen tréfás megjegyzések, hogy a banánt meg is lehet enni, és nem csak pénisz szimbólum. És ez is igaz, persze. És mindenféle kijelentéseket teszünk ilyen tudattalanra vonatkozó szempontból. És akkor lehet isteníteni, vagy idealizálni a pszichoanalízist, hogy az megváltja az egyén életét, sajna ez nem így van. Meg lehet degradálni is, és lilának gondolni, és nekem erre biztos nincs szükségem, vagy csak a hülyéknek való, és így tovább.
Egy másik nagyon izgalmas kortárs jelenség, hogy nagyon elterjedt mostanában a pozitív pszichológia, az önfejlesztő könyvek, tulajdonképpen egy iparág épül erre, influencerek is nagyon sokszor beszélnek erről. Mindeközben Freud pedig nagyon sokat beszélt a szenvedésről és az elfojtásokról. Te, mint analitikus, hogy viszonyulsz ehhez a tendenciához, ehhez az úgynevezett ilyen önfejlesztő pozitív pszichológiai tendenciához?
Hát az egyik része az, hogy nagy hatással van az emberekre, és gondolkodnak abba, hogy milyen a mentális egészségük. Ez nagyon fontos, mert régen ez nem volt. Az emberek nem foglalkoztak a lelki jólétükkel, és ugyanolyan elhanyagoltá váltunk lélektanilag, mint amikor emberek nem mennek el fogorvoshoz, csak az utolsó pillanatban. Tehát ebből a szempontból ezek az önfejlesztő, pozitív pszichológiai folyamatok, ezek nagyon hasznosak. Ugye az egyik része az, hogy könyvben, előadásokban jól lehet beszélni róla, nagy érdeklődést váltanak ki, valami ötletet mindenkinek adnak. Én veszem a bátorságot, hogy azért ezt én inkább az úgynevezett pszichológiai tanácsadás világába sorolnám, és nem annyira a gyógyító technikákhoz.
Mi itt a különbség, a fontos különbség szerinted?
A tanácsadás az a szintje a segítésnek, amikor valóban arra törekszem, hogy valamit, amit a másik nem tud, azt én elmondom neki, és akkor kap egy szempontot, amitől jobban tudja vinni az életét. Az egy nem annyira interaktív folyamat. A terápiában ott terápiás folyamat zajlik, annak kockázatával is. Tehát a gyógyító beavatkozásnak mindig van kockázata, tartozik hozzá indikáció, kontraindikáció, és amit a legfontosabbnak tartok, és ezért fontos, hogy a gyógyító tudományokhoz tartozzon, terápiás felelősség. Tehát, mint szakember, felelős vagyok a terápiás folyamatért, ugyanúgy, ahogy egy sebész az operáció folyamatáért felelős, és vannak kockázatai, ezért nagyon sok tanulás szükséges hozzá.
Az is szerintem egy fontos aspektus, hogy tulajdonképpen egy kulturális értelmezési keret, nem csak egy terápiás módszerről beszélünk, amikor a pszichoanalízisről beszélünk, ami alapján akár társadalmi, meg politikai jelenségeket is lehet értelmezni, és most eszembe jutott így adás előtt, hogy mit gondolsz, hogyha egy este a Partizán stúdiójába besétálna Freud, és arról kérdeznénk őt, hogy hogyan elemezni a kortárs magyar politikai folyamatokat, akkor mi lenne erre a válasza?
Szerintem szívesen jönne Freud a Partizánba, mert ő szerette az ilyen rendhagyó, meg progresszív dolgokat. Tehát ez egy álságos kép Freudról, hogy ő egy ilyen konzervatív volt, bár zsebórája volt, és szivarozott, és szakállas volt, de nagyon progresszív volt. Ő a mai jelenségekre, ha rossz kedvű lenne, akkor azt mondaná, hogy de hát kérem, én ezt mind megírtam a tömegpszichológia és, jaj, nem itt eszembe pontos címe, tömegpszichológia című könyvembe, ahol valóban leírja a hatalom és a követőiknek a dinamikáját. Röviden összefoglalva a lényege az, hogy erős vezető körül mindig bizonytalan követők vannak. Az, hogy melyik volt előbb, azt nem lehet megmondani, hogy az erős vezető kiterjeszti a hatalmát, és ettől aztán bizonytalanná és követővé válik a tömeg, vagy fordítva a bizonytalan tömeg választ egy, kitermel egy erős vezetőt. Történelemben ez utóbbira sok példát láttuk. De attól, hogy Freud így gondolkodik a hatalomról és politikáról, az is kísérője az analízisnek, hogy a hatalom soha nem szerette a pszichoanalízist. Tehát mégis egy gyógyító tudomány, és időnként betiltották, vagy Freud könyveit elégették, de hát nálunk...
De volt, hogy felhasználták.
Hát ez egy szomorú dolog. Igen, én amikor olvastam a tömegpszichológia könyvet, akkor végig az volt a gondolatom, hogy de hát milyen jó lenne, ha a vezetők ezt olvasnák, mert akkor nem csinálnának marhaságot. Freud ebbe a könyvben nagyon sokat hivatkozik Le Bonra, aki tömegpszichológiával foglalkozott, és aztán szomorúan szembesültem vele, hogy Mussolini-nek Le Bon volt a kedvenc olvasmánya. Tehát amit én figyelmeztető jelként olvastam ki ezekből az írásokból, az Mussolini-nak azt jelentette, hogy na, így kell csinálni a dolgot, ami aztán a fasizmust át is itatta.
Van egy érdekes kritika egyébként a pszichoanalízissel kapcsolatban. Freud ugye, ő maga is elismerte, hogy olyan emberek, akik alacsonyabb osztályból valók, akik szegényebb sorból jönnek, számukra bizonyos okokból nem elérhető ez a típusú terápia, hosszadalmas is, és később viszont ezzel szemben megkapta azt a kritikát, hogy hát valójában ez a terapeutának az elhárító mechanizmusairól szól, mert hogy nem tud mit kezdeni valaki azzal, hogy egy olyan emberrel találkozik, aki egy teljesen másik szociokulturális környezetből érkezik. Erre ma már tudott-e választ adni ez az irányzat, vagy mi lett ennek a tanulsága?
Tudott választ adni. Szerintem az iskolázatságtól nem függ, hogy lehet-e valakivel pszichoanalízist csinálni. Valóban itt egy szubjektív tényezőről van szó, hogy a terapeuta mennyire képes a páciens nyelvét kulturális közegét megismerni és abba beleilleszkedni. Tehát nekem volt páciensem kis faluból, aki vonattal járt föl analitikus pszichoterápiára, vagy ott is az analízis kerül alkalmazásra. Nemrég voltam menekülteknek segíteni Ukrajnába, tolmácsolással, hát igazán nem lehet azt mondani, hogy azonos társadalmi osztályból származtunk volna, de meg kell küzdeni azzal, hogy ahhoz, hogy egy traumát megértsek, hogy abba az országba, ahol háború zajlik, mindezt valaki hogy éli át. Én még nem éltem át háborút, tehát nekem ezt meg kell ismerni. Tehát ez Freudnak inkább egy kulturális beágyazottságából származik ez a gondolata, hogy a pszichoanalízis abban az időben kizárólag egy magángyakorlat keretében volt elérhető. Hát a magángyakorlat az kitermeli, hogy kik mennek, kik férnek hozzá egy magánpraxisba zajló terápiához. Szerintem ez inkább ennek köszönhető. A lelki folyamatok azok iskolázottságtól függetlenül ugyanúgy zajlanak mindenkibe, de hát, hogy diszkuszióval megközelíthető. Tehát, hogy tudok egy falusi nénivel diszkuszióba kerülni lélektanilag? Hát az egy kérdés, hogy meg tudom-e ugrani ezt, vagy nem. Egy technikai megjegyzést hagy tegyek itt. Leginkább az szokott ezen segíteni, hogyha ezt nyíltá tudom tenni. Hogy ön onnan jön, én itt élek, nem ismerjük egymás hátterét, de hogy dolgozzunk azon.
A kapcsolaton belül transzparenssé érdemes ezt tenni.
Igen. Tehát nyíltá teszem, hogy nekem nehéz megérteni, és elfogadom, hogy neki is nehéz megérteni azt a szöveget, amit mondok. De onnantól, hogy ez nyílt, együtt tudjuk keresni az összehangolódást, ami magaterápiás értékű egyébként.
Akkor zárásként azt szeretném kérdezni tőled, hogy mi történik akkor egy terápiás kapcsolatban, hogyha az derül ki, hogy valójában a páciens problémái nem magából vagy a személyközi viszonyaiból erednek, hanem társadalmi vagy akár politikai alapúak, ezen tud-e segíteni egy ilyen típusú terápia?
Hát a társadalmi vagy politikai alapú problémákat is lehet úgy tekinteni, hogy valaki hogyan képes elviselni. Tehát lehet tőle szenvedni, gyötrődni, ez mind benne van, de ez nem ugyanaz, mint hogy megbetegedek. Tehát, hogy az, hogy a rezilienciám, ez a szakszó, a traumákkal, külső hatásokkal szembeni megbirkózási képességem hogy alakul, abban egy pszichoterápiában lehet segíteni. Nyilván a pszichoterápián keresztül a világot nem tudjuk megváltoztatni, de minden trauma valahol eltalálja az embert, és mindenkinek más a találati pontja. Hogyha erre rá lehet tekinteni, hogy hol megy a bőr alá a külső hatás, így mondom, tehát hol okoz olyan sebet, ami nem gyógyul, ha ennek a folyamata megragadható, akkor az egyén védettebbé válik a külső hatásokkal szembe. Én fontosnak tartom például azt is, hogy ez nem terápiás cél feltétlenül, de az analitikus gondolkodásban benne lehet, hogy a tömegfolyamatoknak, a vezérmanipulációjának ellen tudjon valaki állni, fölismerje, hogy hol sebzi meg.
Tehát a cél nem a világ megváltoztatása, hanem bármilyen rossz is a világ, annak az elviselése?
Hát a pszichológia, a pszichoterápia, annak ez a működési menet, ez a támadáspontja. Nem tudja a világot megváltoztatni. Hát szerintem minden politikusnak jó lenne egy analitikus coach, de hát nem így működik a világ, ezt meg el kell fogadni. Sok mindent látunk, amire nincs rá hatásunk.
Köszönöm, László, a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is.
És mindjárt folytatjuk az adásunkat Kiskata Dórával, de előtte nézzünk meg egy bejátszót a Partizánon nem sokára megjelenő dokumentumfilmünkről.
Mi sohasem gyűlöltünk, és nem is fogunk gyűlölni senkit. Épp ellenkezőleg Mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében.
A fő narratíva, ami összefogja a Fidesz munkásságát, a Fidesz egyéb narratíváit, az az, hogy megvédlek titeket.
Keresték az ellenséget, vagy keresték a témát.
Menekült válság volt az a pillanat, amikor teljesen világossá vált, hogy mi az irány.
Amilyen szinten koncentráltan próbáltak az embereket minél jobban ebbe belehergelni, szem az példátlan volt.
A migránsoknak meg kell érteniük, hogy itt úgysem jöhetnek át. Nincs kivétel.
Nincsenek tabuk. Az Orbán kormánynak az volt a szendéka, hogy a menekült kérdést apropónak használja arra, hogy megszilárdítsa a saját rendszerét.
Közben van egy olyan propaganda, ami arról szól, hogy a te személyes életedet fogják tönkretenni.
És úgy emlékszem, hogy a férfi így kiborította a bőröndöket a kezéből, a nő pedig zokogni kezdett.
Akik ezt végrehajtották, akik ezt a döntést ott kezébe nyomták valakinek.
Abban a helyzetben ennek az egész magyar társadalom áldozata volt.
De úgy látszik, hogy ez sem túl drága ár ennek az évtizedes gyűlöletnek a fenntartásában.
És már itt is van velem Kiskada Dóra, a társadalomtudós. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm.
Akkor kicsit kapcsolódjunk is rá szerintem az előző beszélgetésnek a végére, ahol arról volt szó, hogy mennyire lehet a világot megváltoztatni, vagy mennyire a világ elviselése a cél. Ugye Freud sokat beszélt arról, hogy hisz a tudásnak így a felszabadító erejében, mégis sokszor megkapja azt a kritikát, hogy tulajdonképpen ezek az analízis az valójában arra trenírozza az embereket, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, és hogy a hatalmi rendet gyakorlatilag szolgálja az ember. Te hogy látod ezeket a kritikákat?
Ez egy nagyon összetett kérdés, és tulajdonképpen, amiről te beszélsz, az egyfajta kritikai irányzat a pszichológián belül, ami általában ezt a kritikát szokta megfogalmazni, hogy valójában, amint pszichológiai lényként fogjuk fel magunkat, úgy megpróbáljuk az érzelmeinket, a reakcióinkat egyfajta narratívába foglalni, azaz a saját élettörténetünkön keresztül valahogy megmagyarázni, hogy én azért reagálok egy adott helyzetben úgy, ahogy, mert a múltamban, jellemzően gyerekkorban, koragyerekkorban volt valamilyen törés, ami erre késztett. Tehát például, hogyha a főnökömmel van egy konfliktusom, mondjuk nagy Isten, félek a főnökömtől, akkor abban lehet az is, hogy egy olyan apaképet látok benne, ami egy elnyomó apa volt az én saját gyerekkoromban, és ugye ez egyáltalán nem a főnökömről szól, és nem a munkakörülményeimről, hanem valamit a múltból fogok visszahozni. Itt nagyon fontos szerintem azt kiemelni, hogy amikor ezek a kritikák megfogalmazódnak, akkor ezek nem a pszichoanalízisre magára utalnak. Tehát, hogy ha most van arra terünk, hogy belemenjünk, tehát, hogy itt
Létezik
ugye maga a pszichoanalízis, vagy a klasszikus freudi pszichoanalízis, ami alapvetően egy a mai terápiáktól eltérő technika, vagy mondjuk úgy, hogy a mai terápiák ezen alapszanak, de hát azért azt láthatjuk, hogy például az egész akár egy piaci keretet ölt onnantól kezdve, hogy mondjuk egy embernek nincs arra lehetősége, hogy egy héten mondjuk háromszor elmenjen egy több óráig tartó ilyen típusú feltáró beszélgetésbe, tehát hogy inkább pszichoterápiáról és nem pszichoanalízisről beszélünk a hétköznapokban, ez sokszor összekeverődik, illetve van a pszichiátria, ami megint egy külön fogalom lesz, tehát a pszichiátriát pedig inkább a biológiai gyógyszeres oldallal foglalkoznak, és ott pedig a terápia, a beszéd az, ami, vagy a párbeszéd az, ami háttérbe szorul. A kritikai pszichológia ezt összességében pszichokomplexumként írja le, és itt nem egyes technikákról beszél, hanem arról beszél, hogy hogyan válik a pszichológia egy alapvető, vagy a pszichológiai tudás egy alapvető önértelmezési eszközé a 20.-21. században, a modernitásban. Így tulajdonképpen ez a fajta kritika, amit most visszatérek ezután a bonyolult gondolatmenet után, tehát hogy ez a fajta kritika, hogy mondjuk az elnyomásomat fogja megerősíteni a pszichológia azon keresztül, hogy a terápiában kap egy teljesen individuális narratívát, ami igazából rólam szól, meg a családomról szól, nem pedig a társadalomról, vagy a munkavégzés módjáról a jelenben, ez a pszichokomplexumra vonatkozik. Aminek nyilván a freudi munka fog majd megalapozást nyújtani, de azért azt nagyon fontos látni, hogy maga az analízis egyébként sokszor pont, hogy kritikus a társadalommal szemben. Tehát, hogy ha visszagondolunk Freudnak az eredeti munkáihoz, ugye például van a Rossz közérzet a kultúrában című munkája, ami egészen konkrétan azt írja le, hogy onnantól kezdve, hogy az ember társadalomban él, le kell, hogy mondjon egy csomó olyan ösztönkésztetéséről, egy csomó olyan vágyáról, hogy lemondásokon keresztül fog megtörténni a kultúra megalapítása, és hogy ami kultúra van, addig elnyomás van, elfojtás van, és addig nem fogjuk tudni jól érezni magunkat a bőrünkben. Tehát ha úgy vesszük, akkor ez egy igazán forradalmi gondolat, ami elég rendesen társadalomkritikus. Tehát, hogy látni kell azt, hogy egyrészt van egy ilyen teoretikus oldala mondjuk Freudnak, ami igenis belemegy, azt gondolom, a társadalmi struktúrákban, és igenis kritikát fogalmaz meg. Másik szerintem nagyon jelentős példa a hisztériát, ugye azt a pszichológia vagy pszichoanalízis alapító betegségének szokták tartani. Tehát Freud hisztériás női pácienseket kezdi meg a munkáját. Ő az első, aki meghallgatja, hogy mi is ezeknek a nőknek a problémája, és nem úgy fogja fel, hogy ez egy tulajdonképpen nagyon automatikus idegrendszeri vagy hasonló típusú történés, hanem ezeknek a nőknek története van, és a történetben mindig jelen van az elnyomás valamilyen értelemben, és hogy ezt az elnyomást kell kimondani és felszabadítani akár a női szexualitást magát is, hogy megszüntessük a hisztériát. Tehát, hogy szerintem ezek iszonyatosan modern gondolatok voltak Freud korában. Ez egyrészt az elméleti rész. És akkor látunk mellette meg egy terápiás részt, ahol tulajdonképpen mégiscsak az történik, hogyha jobban belenézünk ezekbe az esettanulmányokba, hogy azzal együtt, hogy narratívát kap akár mondjuk egy női trauma, és akkor erről majd beszélhetünk akár később, azzal együtt el is próbálja simítani ez a narratíva a személyközi konfliktusokat akár, vagy mégiscsak azt látjuk, hogy valahogy...
Elcsatornázza?
Igen, tehát ugye elcsatornázza ezt a problémát. Tehát ilyen értelemben, mint ahogy egyébként fajtásra, jelentősége szinte minden téren nagyon kettős, így azt kell mondjam, hogy igen, részben maga a terápia, mint dialógus és mint forma magában hordozza, egyszerűen mint beszédaktus magában hordozza az értelemadást, és ezzel az eltompítását bizonyos érzelmeknek. Ugyanakkor, ha az elméletet nézzük, akkor eleve az egész szerintem kritikai hozzáállás alapját találjuk meg a freudi elméletben.
És egyébként mi lehet Freud sikerének úgymond a titka, vagy neked egyébként mi a személyes tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy mi az, amiben ma meghatározza a gondolkodást vagy a kultúrát?
Szerintem, ami kulturálisan nagyon fontos, az annak a felismerése, hogy több rétegben él az ember. Tehát, hogy az, ahogyan érzek, az nem feltétlenül mindig lesz tudatos, de ettől függetlenül ugyancsak ezek az érzések vagy gondolatok ki fognak hatni a cselekvéseimre. Azaz megkreál egy olyan komplex emberképet, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen én önmagam számára is valahol egy enigma vagyok, aminek utána kell járnom a jelentésének. Ugye ebben nagyon szép szerintem egyébként pont ez az Ödipusz gondolat, hogy ugye Ödipusz királynak is végig kell járni egy utat, aminek a végén majd világossá válik számára, hogy valójában mi az ő származása, mi is az ő valódi problémája. Na most ugyanúgy ez mindannyiunknak a feladata. És azért ez nagyon erősen szerintem Freud korában is, és ma is jelen van az emberi önértelmezésben ez az iszonyatosan nagy vágy, hogy megértsük önmagunkat, hogy kik vagyunk. És ez egy iszonyat jó eszköz egyrészt, ami aztán nyilván rengeteg lehetőséget és utat jelöl ki a tudomány, a lélektan számára a megismerés szempontjából. És másrészt pedig, amire viszonylag kevésbé gondolunk szerintem a hétköznapokban, de mondjuk tudományokon belül ez szerintem nagyon élesen jelen van, ez egy értelmezői hozzáállás, amit Freud felmutat. Egyébként ez nem egyedülálló Freudnál, tehát ez egy korszellem szót nem szeretem nagyon leegyszerűsítő, de tulajdonképpen a Paul Ricoeur nevű filozófus mondja azt, hogy Marx, Nietzsche és Freud az a három alak a modernitásban, aki felforgatja az addig tudott dolgokat, és ugye Marx ugyanezt a kettősséget mutatja ki mondjuk a tőke logikájában, amikor arról beszél, hogy hát valójában gazdaság és materiális tényezők alakítják azt, ahogyan élünk, és ennek nem vagyunk tudatában a hétköznapokban, amikor cselekszünk. Nietzsche pedig ugyanezt csinálja mondjuk a morállal, vagy a vallással, ahol azt mondja, hogy nem egy isteni akarat érvényesül, hanem a morál valójában egy társadalom szervező erő, és hogy mi a hit, vagy a jó cselekedetek árnyékában valójában nagyon is emberi hatalmi struktúrákat szolgálunk. És akkor itt a harmadik alak, ugye Freud, akinek szintén megjelenik ez a kettősség, hogy léteznek olyan erők bennünk, amik nem tudott módon irányítják a cselekvést. Tehát, hogy ez egy iszonyat fontos elemzői hozzáállás.
Jó, és hogy szóba hoztad Marxot, mert nagyon izgalmas, hogy József Attila, az egyik legismertebb magyar költő, egyébként önmagát freudomarxistának vallotta, és igazából engem egy kicsit részletesebben az érdekel, hogy mi ennek a két irányzatnak a szorosabb kapcsolata egymással, egyáltalán lehet-e valaki freudomarxista, ez nem egy ellentmondás?
Én egyáltalán nem tartom ellentmondásnak, sőt, mi több. Egyébként tök jó, hogy felhozta József Attilát, mert érdemes akkor mondjuk az ő karakteréből is egy kicsit, vagy amit tudunk róla, mint emberről, tehát abból kiindulni. Ugye ő egyrészt egy alapvetően munkás közegből jövő költő alak, aki úgy próbál egy intellektuális közegbe beilleszkedni, hogy valójában nem sajátította el születésétől kezdve ennek a szabályrendszerét, tehát nyilván egy tök jó rálátása van mondjuk osztálykülönbségekre, akár egy ilyen közegen belül, nem úgy mondjuk, mint egy olyan körnek, akik egyszerűen mint a levegőt szívják be a habitusát annak a közegnek, ahol vannak. Tehát nyilván itt van egy marxista alap, és egyébként pedig József Attila nagyon fiatal korától kezdve jár terápiára, vagy pszichoanalízisre, bocsánat, most én magam is összekevertem a kettőt, de hogy ő is jár analízisbe, sőt, mi több, nem egyszerűen, mint az analízis, hogy alanya jelenik meg, hanem rengeteget olvas a kérdéskörben. És ugye neki van is egy ilyen idézete, ami, vagy tőle származtatott idézet, ami arról beszél, hogy majd mennyire gyönyörű lesz, hogyha ez a két gondolati rendszer, ami a marxizmus, és ami a pszichoanalízis majd összefüggésbe fog kerülni. És ez valóban meg is történik. Itt szerintem az ha most gondolatilag akarjuk megragadni, és nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, mert zárójelben ez nem egy egységes iskola freudomarxizmus, itt különböző freudomarxizmusok vannak, amik összeérnek bizonyos pontokon, és ennek az egyik legnagyobb pontja szerintem, amiben összeér, az, hogy az, amilyenek vagyunk, az valami miatt fog történni. Tehát valamilyen kölcsönhatásban fog kialakulni az individualitásom, az énem, az érzelmi reakcióim. Ez egy mélyen pszichoanalitikus gondolat. Ami pedig a marxista része ennek az egésznek az, hogy az én individuumom az valójában a társadalmi folyamatok, és ezen belül is a kapitalista gazdaság logikája szerint fog alakulni. És akkor ebből lesznek mindenféle permutációk és gondolatok a későbbiekben.
Van egyébként még több izgalmas magyar vonatkozás József Attilán kívül is. Például Ferenczi Sándor, aki az egyik ilyen leghíresebb tanítványa volt tulajdonképpen Freudnak, ő alapította a budapesti iskolát, és majd róla is beszélj egy kicsit, kérlek, de a másik, ami még talán érdekesebb, hogy 1918-ban volt Freudnak egy budapesti beszéde, amiben tulajdonképpen kezdeményezett valami olyasmit, hogy azok az emberek, akik alacsonyabb társadalmi rétegből származnak, azoknak is a gyógyulás lehetősége elérhetővé váljon ingyenes kórházi ellátással. Mi ezeknek ma a mérlege, Freud és a társadalmi kezdeményezéseknek? Mi volt a viszonya? Ez csak egy pillanat volt, vagy lett ennek következménye?
Nagyon összetett kérdés. tehát megpróbálom szétszállazni. Ugye egyrészt magyar vonatkozásként említetted Ferencit, aki azért lesz nagyon izgalmas, mert egyébként ő behozza ezt a nagyon erős szociális felelősségvállalást az analízis kérdésébe, erről majd később. És akkor kezdjük inkább onnan, hogy Freudnak hogy jön be ez a társadalmi vonal, és ez a 1918-as beszéde, ami egyébként egy nemzetközi pszichoanalitikus kongresszus lezárásakor hangzik el. Itt tulajdonképpen, amit ő javasol, az, hogy a pszichoanalízis ne maradjon meg csak egy szűk elit számára létező tudomány per terápiaként, hanem ezt meg kéne próbálni kiszélesíteni a testem különböző rétegeire, mindenki számára elérhetővé tenni, és ugye ami ehhez kell, az két dolog. Az egyik az, hogy ugye több szakemberre lenne szükség egy ilyen helyzetben, tehát olyanok is mondjuk elkezdhessenek képződni a technikában, akik amúgy alapvetően nem rendelkeznek mondjuk orvosi háttérrel, vagy nem rendelkeznek azzal a szakmai háttérrel, mint amivel ez a 20. század elejé freudista közeg, vagy freudi közeg. Másrészt pedig rugalmasság kell a terápiának a módjába. Ugye itt már az előző beszélgetésnél elhangzott, vagy felmerült ez a kérdés, hogy mindenki analizálható-e, hogyan lehetséges ez. Én magam is azt gondolom egyébként, hogy nagyon széles annak a köre, hogy, hogy kivel lehet mondjuk analízist, terápiát folytatni. Egyébként Ferenciről zárójelben csak el is volt terjedve, hogy ő az ilyen lehetetlen, meg nehéz eseteknek a nagy szakértője, és ő ezekben nagyon jól meg tudta találni a helyét. De hogy ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, ahhoz iszonyatosan nagy rugalmasság kell a szakembertől. Tehát ott nem elég az, hogy bebiflázunk egy módszertant, hanem nekem ott szakemberként alkalmazkodnom kell az ahhoz, akivel kommunikálok. Tehát visszatérve Freud ezt kérte számon tulajdonképpen a saját iskolájától, hogy akkor igenis terjesszük ki, több analitikus és rugalmasabb technika. Ami iszonyat jól hangzik, de ezt most utána is olvastam, és valahogy így volt megfogalmazva az egyik szövegben, hogy ezt igazából csak a budapesti iskola vette komolyan, de azért ehhez látni kell a társadalmi hátteret mögötte. Tehát itt nem arról van szó, hogy vagy nem egyszerűen arról van szó, hogy voltak a gonosz bécsiek, és akkor ők nem akarták így lecsaragtatni, meg voltak a jó magyarok. Ennél ez egy komplexebb kérdéskör volt, ugye 1918-at írunk. Tehát azért ez egy világháború vége, gazdasági, társadalmi szinten minden, hogy így fogalmazza, gatya. Tehát, hogy egy olyan korban veti fel ezt a problémát, ahol eleve szűkös erőforrások vannak. Másrészt itt nagyon fontos látni az, hogy egy tudománypolitikai tényezők is közrejátszanak. Tehát ezt hajlamosak vagyunk, amikor tudományról beszélgetünk, akkor elfelejteni ezt a hátteret, hogy hát itt ugye ahhoz, hogy különböző kutatásokat hajtsanak végre emberek, hogy intézményesüljön az, amit gondolnak, ahhoz el kell magunkat fogadtatniuk egy tudományos közösségben. A pszichoanalízis az egy nagyon fiatal tudomány volt, mondhatni, ez Freuddal alakul meg, és neki egy ponton túl az lesz a fő célja, hogy ezt valahogy meggyökeresztesse ezt az iskolát, intézményesüljön, és ezért bizonyos, úgymond, tudománypolitikai szempontból lemondásokkal is járt ez a folyamat, és nagyon nagy ellenállásba ütközött mondjuk egy olyan bécsi, szalonszerű orvos tudományon alapuló, vagy az orvostudományi gondolkodáson alapuló közegben, ami valóban egy elit közeg volt. Tehát ott ez nem volt egy kifejezetten szimpatikus gondolat, és ezek az együtthatók, amik mind az ilyen gazdasági társadalmi tényező plusz a saját, még a saját közegének az ellenállása is, ez nem kedvezett annak, hogy Freud tovább vigye ezt a gondolatot. Egyébként annyira, ahogy én tudom, nem is nagyon erősködött mellette, de azt viszont lehet tudni, mert Ferencivel valami 1500 levél lettartalmazó levélváltása volt, tehát ők tényleg nagyon nyomták a messengert egymás közt. Szóval azért ez a kérdés újra és újra visszajön, és gyakran tárgyalt kérdés kettejük között. És akkor itt meg áttérek akkor a Ferenci részére, mert ő viszont valóban komolyan vette ezt a missziót, ő egyébként idegorvosként dolgozott, például csatatéren, tehát hogy találkozott mondjuk ilyen nagyon traumatizált, nagyon periférián lévő mondjuk katonákkal, de ugyanúgy a páciensi körébe tartoztak mondjuk bántalmazott nők, szegények. Ugye Ferenci lesz az, aki például elsőként mondja azt, hogy vannak bizonyos társadalmi neurózisok, ami azt jelenti, hogy mondjuk, ha valaki alkoholista, az nem egy jellembeli probléma, vagy nem egy genetikai predesztináltság, hanem valamilyen önmaga által elérhető kezelése annak, hogy társadalmi szinten perifériára került az illető. Tehát, hogy ő elkezd kimozdulni ebből az individuális vagy családi háromszögből, és elkezd társadalmat értelmezni. És ő meg is próbálja ezt az ingyenesen hozzáférhető terápiát alkotni Budapesten. Itt több rendelője is volt, az egyik ilyen nagyon híres, az a Mészáros utcai rendelője. Itt tulajdonképpen egyfajta ilyen alapítványi pénzből működtették ezt a rendelőt. Nagyon sok olyan pszichoanalitikus dolgozott ott, akiknek egyébként nem orvosi ettere volt, nagyon sok nő dolgozott ott, amiben azért nagyon fontos belegondolni, mert mondjuk ebben az időszakban nem egy általános dolog, hogy mondjuk nők orvosi karon végeznek, vagy oda járnak.
Igen, sőt, ezt egyébként Freud kifejezetten támogatta is, abszolút, hogy a kollégái körében legyenek nők, és elismert őket.
Igen, tehát az, hogy valami egy fiatal tudomány, annak az is a sok hátránya mellett, az egy előnye, hogy nincsenek még meg a státuszkók. És ezért fel tudja mondjuk szippantani akár mondjuk ezt az intellektuális zsidó női közeget, akik itt tudnak működni, és intellektuális gyógyító jellegű munkát végezni. Szóval, hogy létezett ez a Mészáros utcai klinika, nyilvánvalóan ez nem volt hosszú életű tekintve, hogy mind anyagi értelemben nem nagyon tudták ezt fenntartani, mind történeti értelemben, ugyanis közeledik a második világháború, ezelőtt különböző zsidó törvények, Ferenczi meg se éli már egyébként ezt a második világháborús időszakot, és még rengeteg sok probléma van, most nem nyitok ki.
De akkor térjünk vissza a nő kérdésre, meg a feminista kérdésre, mert hát azért a másik ilyen pont, amivel kritizálni szokták Freudot, vagy a pszichoanalízist, hogy nagyon egy olyan elmélet, aminek a férfi van a középpontjában, és az ember alatt tulajdonképpen a férfit érti ez a gondolatkör. De közben azt is láthatjuk, amit ugye az előbb is említettünk, hogy ő kifejezetten propagálta azt, hogy a kollégái körében legyenek nők, nem akadályozta, sőt támogatta az előrejutásokat. És számos kérdésben egyébként progresszív álláspontot képviselt, ha csak például a fogamzásgátlásra gondolunk, sőt elismerte, hogy a nőknek is lehetnek szexuális vágyaik, amik abban a korban azért egy provokatív állítás volt. Szóval feminista szempontból szerinted mi a mérlege a freudi pályafutásnak?
Ezt azzal kezdeném, hogy ez attól függ, hogy milyen típusú feminizmus képviselünk. Való igaz, hogy ő egy nagyon kettős alak. Igen, egyrészt az intézmény, amit ő alapít, az eleve a női szexualitás elismerésével veszi kezdetét valahogy ez a sztori. Vannak olyan feminista teoretikusok, például Juliette Michel, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen a hisztéria az alapító betegsége az analízisnek, és hogy így tényleg az történik, szóval, hogy én mindenkit óvva intek attól, hogy úgy értékeljünk történeti személyeket, mint hogyha, nem tudom, a Barátok köztet néznénk, és akkor ezek ilyen valós kézzelfogható személyek. Tehát, hogy egy olyan korban kezd el mondjuk nők szavára adni, amikor egyébként ezzel párhuzamosan olyan kezelések voltak, ahol elektrosokkoltak nőket, meg bármi, amit egy nő mondott mondjuk egy ilyen, pszichiátriai közegben, tehát ami inkább egy ilyen neurológia központú orvoslás volt, az tulajdonképpen hiteltelen volt eleve. Tehát, hogy az önmagában az a gondolat, hogy így lehet, hogy így meg kéne őket hallgatni, hogy vajon velük amúgy így mi történt, és miért csinálják azokat a dolgokat, amiket csinálnak. Ez nevetségesen, de egyszerre forradalmi gondolat volt tényleg abban a korban. Azt is látni kell egyébként, hogy több analizáltja egyébként később maga is analitikus pályára lép. Tehát, hogy itt egy ilyen hosszú távú kapcsolat is van Freud és a kezeltek között. Ugyancsak a felvilágosítás, például a szexuális felvilágosítás kérdése azért is nagyon fontos mondjuk a Freud esetében, mert eleve azt gondolja, hogy az elnyomott szexuális vágyak fognak valamilyen módon a neurózishoz vezetni, tehát erről a kérdéskörről beszélni kell, tudomásul kell venni, behozza a kérdéskörbe azt, hogy a gyereknek is van valamilyen típusú szexualitása, nyilván ez nem egyenlő a felnőttek szexualitásával, de mégis létezik valamilyen. Ez mind tök jó, és egyébként amit szerintem még érdemes, hogyha valakit érdekel ez a téma, van egy előadás, aminek ez egy késői előadása, konkrétan ez a cím, hogy a nőiség, és itt egyrészt, ugye, mivel előadás kiszól egy csomószor az egyébként a közönségben ülő női analitikusoknak, és ilyeneket mondta, hogy hát maguk ez biztosan jobban értenek, meg hogy a női szexualitás, ez nekem egy ilyen terra incognita, amit nyilván úgy is lehet értelmezni, hogyha rossz indulatúan értelmezzük, hogy hát ő így nem akart nagyon foglalkozni a női szexualitásnak a megélt oldalával, de úgy is lehet értelmezni, hogy egyfajta a saját határait ismeri el Freud, amikor ezt mondja, és azt mondja, hogy én, mint férfi, nem tudom ezt jobban elemezni. És még azt is elismeri, hogy az, ahogyan a nő pszichoszexuális fejlődése végbe megy, amiben most nincs időnk sajnos belemenni, az alapvetően egy társadalmilag konstruált folyamat. Tehát ez nem egy biológiai, eszenciális kérdéskör. Csak egy példa. Tehát a péniszirítség az, amit mindig említeni szoktak. Mit jelent ez a péniszirítség? Lány felfedezi magában valamennyi idős korában, korai években, hogy neki nincsen férfi nemi szerve, és egyrészt ez egy dühöt fog benne szülni az anya iránt, hogy ő egy ilyen hiányos testtel rendelkezik, másrészt meg az apa lesz egy ilyen vágyott tárgy, és még egy ilyen utolsó ilyen tördöfés a nőkbe, hogy ugye a péniszirítségnek valahogy az okozata lesz a gyerekvállalás, ahol ugye a nő ezzel akar magának pénis szerezni.
Na. Jó.
De hogy mit is jelent ez, ugye későbbi feminista értelmezésekben, amik egyébként tényleg egy ilyen close readinget alkalmaznak ezekre a szövegekre, meg maga Freud sem azt akarja mondani, hogy itt van egy olyan szerve a férfinak, amitől így jobb lesz, mert jobb lesz. Hanem azt mondja, hogy van egy olyan világ, amiben élünk, ami egy patriarchális testnemi renden alapszik. Ez egy kulturálisan kódolt dolog, ez nem természettől adott. Most egy patriarchális testtudomban nyilvánvalóan a pénisz az egy hatalmat fog jelölni. És amikor a nő pénisz irigy, akkor
a hatalomra
ezt a testtudomi pozíciót irigyli, amit ő nem kap meg pusztán azért, mert egy szerv hiányában született. Úgyhogy szerintem ezt lehet így is értelmezni, de nyilvánvalóan azért itt a mai napig is szerintem viták vannak arról, hogy egyébként érdemes-e Freudot tovább gondolni, vagy inkább vessük el ezeket a gondolatokat, amiket megfogalmaz a nőiséggel kapcsolatban.
Zárásként akkor arra kérdeznék rá, hogy ugye te az elméleti pszichoanalízis doktori programot végezted, és mit gondolsz, hogy milyen kortárs dilemmákra alkalmazható ez az értelmezési keret?
A pszichoanalízis maga, igen. Hát ugye ezt már a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy meg amúgy a freudomarxizmussal már összefüggésben hoztuk ezt az egész gondolatmenetet, de hogy mondjuk én kutatóként azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiváló értelmezési keretet tud nyújtani arra, hogy összetudjunk olvasni belső folyamatokat társadalmi folyamatokkal, társadalmi struktúrákkal. Olyan kérdésekre például, hogy miért van az, hogy folyamatosan hiánylényként éljük meg magunkat mondjuk egy kapitalista valóságban, és miért van az, hogy különböző eszközökkel próbáljuk ezt a hiányt betölteni, hogy egyáltalán hogyan alakul az ember egy ilyen lényé. Számomra például nagyon izgalmasak azok a ugyancsak Freudból és Marxból kiinduló filozófiai gondolatok, amik arról beszélnek, hogy eleve, hogyha mondjuk nem hiánylényként fognánk fel magunkat, akkor sokkal nehezebben tudnánk mondjuk a konzumerizmus csapdájába esni. Vagy akár az, hogy azt meglátni, és itt kapcsolódva az előző blokkhoz, hogy miért van az, hogy mondjuk ilyen apaszerű, despotikus vezetőket szeretünk választani. De ezek nagyon nyilvánvaló, például egy ilyen despotikus vezetőnél azért elég nyilvánvaló dolgok vannak, viszont szerintem ez a pszichoanalitikus keret pont az ilyen nagyon finom folyamatokra, nem nyilvánvaló folyamatokra tud rávilágítani, ami azt hiszem, hogy sokszor hiányzik a filozófiából, ami inkább egy ilyen racionálisabb, logikai gondolatmenettel próbálja leírni a maga körül lévő valóságot, és itt azért finomítani, tehát nem az, hogy hiányzik, hát más eszközökkel dolgozik. Mint sokszor a szociálpszichológiából, abban az értelemben, hogy tekintve, hogy ez a pszichodisziplinák közé tartozik, manapság a szociálpszichológiában inkább mondjuk a kísérleti módszerek lesznek azok, vagy a sokkal empirikusabban megragadható módszerek lesznek azok, és nem a teoretikusak, amikre a társadalmat értelmezik. Tehát, hogy ez valahol ebben a keretrendszerben mozog, és rettentő sok lehetőséget ad számunkra, hogy értelmezzük önmagunkat a 21. század társadalmi valóságában.
Dr. Kiskata Dóra, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
És mindjárt folytatjuk adásunkat. Itt lesz velem Csabán Samu, a Partizán szerkesztője, akivel Freud unokaöcséről, Edward Bernaysről fogunk beszélgetni, de előtte nézzünk meg egy bejátszót. You've come a long way, baby. Introducing new Virginia Slims. The slim cigarette for women only. Tailored for the feminine hand. Slimmer than the fat cigarettes men smoke, with flavor women like. Rich, mild Virginia flavor. New Virginia Slims in the slim purse pack. You've come a long way, baby.
What could be more refreshing than Newport menthol cigarettes? Newport refreshes while you smoke, because only Newport has a fine white filter, menthol and mint, and a blend of great tasting tobaccos. Clean, cool pleasure you won't find in any other cigarette. Newport smokes fresher.
People will notice what you're smoking when it's York. People will notice what you're smoking because it's York, the first imperial size cigarette. This is the cigarette that's longer than king size, longer than any other leading cigarette.
For the best combination of filter and good taste, Kent satisfies best. Kent satisfies best. Kent satisfies best.
Never a flavor so rich, York. Never a taste so smooth, York.
York Imperial Style Cigarette.
És már itt van velem Dr. Csabán Samu, a Partizán szerkesztője. Köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, köszi, hogy itt lehetek.
Nem sokára magyarázatot fogunk adni arra, hogy miért néztünk meg most néhány régi cigarettareklámot, de először egy kicsit vezessük be a témát azzal, hogy ki volt tulajdonképpen Edward Bernays, és mi köze azon túl Freudhoz, hogy volt egy rokoni kapcsolat, egy unoka-öcsi kapcsolat vele, illetve neked mi a személyes kapcsolódási pontod Bernayshez?
Nem csak unoka testvére volt, hanem kettős unoka testvére, ugyanis Edward Bernaysnek az anyja Anna Freud volt, tehát Freudnak a nővére, és az apja Ellie Bernays volt, aki Martha Bernaysnek, Freudnak a feleségének volt a testvére, tehát ő teljesen be volt kötve családilag a Freud családba, úgyhogy ő hivatalosan nem képezték soha a pszichoanalízisből, de hát minden vacsoraasztali beszélgetésnél ezeket az elméleteket hallotta, tehát ő nagyon jól tudta, hogy miről beszélt Freud, ő segített a könyveit lefordítani és értékesíteni Amerikában, sőt, találkoztak személyesen is. Én egyébként úgy találkoztam vele, hogy én jog és pszichológiából doktoráltam, és az volt részben a doktori kutatásomnak a kérdése, hogy mit tud kezdeni a jog a modern pszichológiai viselkedés irányítási technikákkal, tehát végül is azzal, hogy ma egy ilyen multimilliárdos iparág dolgozik azon, hogy megváltoztassa az embereknek a mentális állapotait, vágyait, és végső soron ezzel a személyiségét, ugye ezt hívjuk a reklámiparnak, és Edward Bernays úgy került a képbe, hogy kiderült, hogy ő egy ilyen kulcsfigura abban, hogy kialakította ezt a képezetet, őt hívják az első PR szakembernek, tehát ő csinálta meg végül is ezt a szakmát, de talán a legjobb kifejezés rá, amit hallottam, hogy a leghíresebb ember, akiről semmit sem hallottál, ami így tök jól kifejezi, hogy ő nagyon meghatározza a mai világunkat, hiszen a mai világunk nagyon erősen fogyasztói. Mégsem hallottunk róla, mert valahogy nem ismerjük, de vannak még rá ilyen jó fogalmak, Amerika propaganda minisztere, de talán tényleg ez a PR-nak az atya, ami talán a legjobban leírja őt.
Igen, hát egy háttérember volt tulajdonképpen, de számos olyan kampány kötődik a nevéhez, nem csak a cigarettareklámok, hanem mások is, amiket ismerünk, ezekről a márkákról hallottunk. De az ő pályafutása azért nem az üzleti világban kezdődött, hanem a politikai világban. Tulajdonképpen háborús propagandista volt.
Pontosan. És ez nagyon izgalmas, mert igen, az ő eredet történet az első világháború. Az első világháborúban ugye Amerika későn lépett be, 17-be, nagyon sokáig nem akart belépni a háborúba az amerikai politikai elit, főleg azért, mert a társadalom alapvetően pacifista volt, tehát nem akartak az amerikaiak meghalni egy háborúban, amit az európaiak vívnak. Ráadásul ez érdekesség, akkor a két legnagyobb kisebbség Amerikában az ír volt, akit az angolok véresen elnyomtak, tehát ők nyilván nem akartak háborúba menni a britek oldalán, és a német, akik szintén nem akartak háborúba menni a németek ellen. Ez csak érdekesség az érdekességben, hogy ami ma van ilyen félelem, hogy úristen, mindenki spanyolul fog beszélni, el fog tűnni az angol nyelv, mert annyi a spanyol ajkú Amerikában, az a század elejé forrásokat megnéz az ember, a némettel kapcsolatban volt a hisztéria, hogy úristen, itt mindenki németül fog beszélni. Tehát egyébként tök erős volt a német kisebbség akkor Amerikában. És ebben a helyzetbe kerül Wilson elnök hatalomra, és jönnek rá arra, hogy rettenetesen nagy gazdasági érdekeik vannak ebben a háborúban, hiszen ők folyamatosan hitelezték az angolokat és a franciákat, és ha ők kikapnak, akkor hogyan fogják ezeket a hiteleket visszafizetni. Tehát be kellett léptetni az államokat a háborúba, és arra, hogy a társadalmat belevigyék ebbe a háborúba, tulajdonképpen marketingeljék a háborút, arra létrehoznak egy központi információs bizottságot, amiben Edward Bernays is egy közkatona, ezt ő ilyen pszichológiai hadviselésnek hívja, amit ugye nem csak más országokkal szembe vívnak, hanem leginkább Amerikában ott, hogy a társadalmat rávegyék arra, hogy ez egy nagy nemes háború, a demokrácia védelmezése, a német barbarizmussal szembe. Ez volt éppen konkrétan a szlogán, hogy tegyük biztonságossá a világot a demokráciának, és az azért nagyon vicces, mert azóta az összes háborús marketingnek Amerikában ez az alapja. Tehát 100 évvel később, amikor Irakba bevonulnak, elég megkérdezhető módon az amerikaiak, akkor is ugyanezt mondják, hogy hát a demokráciát kell megmenteni. Annak ellenére, hogy nyilván Amerika, amikor üzletbarát fasiszta kormányokat kell életben tartani Dél-Amerikában, akkor meg pont, hogy egyáltalán nem meg a demokrácia. Minden esetre Bernays lenyűgözi az, ő egy aránylag őszinte és cinikus ember, ezt szeretem az írásaiba, hogy ő nem kendőzi azt, amit csinálnak.
Tehát transzparens azzal kapcsolatban?
Teljesen transzparens. Hogy... Ő azt mondja, hogy lenyűgözte ez, hogy létre lehetett hozni a lelkesedést a háborúért, ami elpusztítja az embereket, akiket belemennek, és ő cinikusan azt gondolta, hogy alapvetően gazdasági érdekek mentén mentünk háborúba, Wilson elnököt mégis sikerült eladni, mint a demokrácia nagy védelmezője. Ez egy csoda eszköz, ez a propaganda. Használjuk ne csak háborúban, hanem békeidőben is arra, hogy fenntartsuk a gazdaságnak a folyását és működését. És az a propaganda technológia rendszer, amit ő kialakít, és egyébként könyveket ír erről, mint a közgondolkodás kikristályosodása, propaganda című könyve, erről majd beszéljünk egy kicsit. Ezekben ő leírja, hogy hogyan kell, ő nem csak elemzi ezt, mint egy ilyen szociológus, hanem ő kifejezetten an egy szakácskönyvet. Hogyan kell csinálni? És ezt a szakácskönyvet nagyon erősen Freud alapokon csinálja meg.
Tehát az szerinted kimutatható és állítható, hogy minden szakmai tevékenysége Edward Bernaysnek az arra alapszik, amit annak idején Freud megfogalmazott?
Igen, nem csak Freudból merít, tehát ő merít a korai szociálpszichológiából is, már itt feljött a első vendég, behozta Labon nevét. A korai szociálpszichológia nem volt annyira tudományos, mint a mai, de akkor kezdték el érteni azt, hogy hát a tömegeknek van egy ilyen extra irracionális faktora, Labon mondja, hogy a tömegeket, aki illúziókat tud adni a tömegeknek, azt tudja megtartani őket. Hozzáteszem, ezek általában ilyen arisztotikus nézőpontból nézték az embereket, tehát azért ekkor volt az, hogy elindul a demokratizálódás a 19. században, és a nép ilyen folyamatoktól retteg az elit, van egy francia forradalom PTSD, ezek ilyen nagyon elitista, ilyen tömegpszichológiai gondolatok, és akkor kezdik el mondani, hogy a tömegek azok nagyon rosszak, nagyon irracionálisak, félni kell tőlük, és ez az, amit ő átfordítja, hogy nem félni kell tőlük, hanem irányítani kell őket okosan ezekkel az új eszközökkel. Ekkor jön be egyébként, hogy az emberek sztereotipikusan gondolkodnak, és ugye nagyon erősen a reklámipar ugye szimbólumokkal operál, projekcióra épít, vágyakat generál, tehát ezek mind tulajdonképpen meg a freudi részei a reklámiparnak, amit ő honosít meg. Akkor ő hozza össze ezeket a pszichológiai elméleteket a piaci és politikai érdekekkel. Előtte nincs ez meg.
Egyébként egy kicsit visszatérve a politikai részére a dolognak, azt mondod, hogy az iraki háborúban is erről a kampányról vették a mintát, amit ő akkor Wilson elnöknél működtetett, de egy másik 20. századi ilyen szempontból nagy agynak számító alak Goebbels-szel kapcsolatban mindig az merül föl, hogy ő is ebből a szempontból most a szó negatív értelmében zseniális volt, de például azt lehet látni, hogy ő vette esetleg mintát Bernaysről?
Abszolút. A Bernaysnek a könyve az első a 20-as évek elején van, de van egy konkrétan egy propaganda című könyve, ami 28-ban ír, és amiben benne van az ő sajátos társadalom elmélete, és azok a technikák, amiket alkalmazni kell, hogy ezt a társadalom elméletet végrehajtjuk. Ez az önéletrajzi könyvéből kiderül, hogy ő tudta már a 30-as években, hogy a nácik olvasták a könyveit, Goebbels maga, egy anekdóta szerint Goebbelsnek volt az irodájában egy példánya a Bernays könyvekből, tehát ők nagyra tartották ezt. És igen, ez érdekes, mert a történelemkönyvekből mindenkinek az jön el, hogy a propaganda az egy német dolog. Azt is lehet mondani, hogy az angol száz propagandának a sikere, hogy összemosták a propagandát a németekkel, de hogy alapvetően a nácik azok sokkal inkább tanultak az amerikai szociálpszichológusoktól a 20-as évekből, akik ezeket a technikákat alkalmazták, hogy létrehozzák a fogyasztói társadalmat, mint fordítva. És nagyon érdekes ez a Propaganda című könyv, mert mind a politikai, mind a gazdasági hitvallása benne van Bernice-nek. A politikai része az az, hogy ez egy ilyen elitista demokrácia elmélet. Ő egyébként valójában, ha mögé nézel, nem tartott nagyra a demokráciát, ő azt mondja, hogy az emberek azok nem, a tömegek irracionálisak, az embereket olyan vágyak hajtják, amiket nincsenek tudatában, és nincsen tulajdonképpen, ha modern nyelvre lefordítom, kognitív kapacitása egy egyénnek arra, hogy politikai döntéseket hozzon felelősen. Ez részben védhető, ha belegondolunk, hogy mennyire sok információfeldolgozási kapacitás kéne ahhoz, hogy te mondjuk ténylegesen értékeld a politikai folyamatokat, minden nap újságokat olvas, kritikusan értelmezd, értsed a szakpolitikai dimenziókat. Tehát egy ilyen, ez tényleg egy nagyon bonyolult ember, és kognitíve tényleg limitáltak vagyunk, de ő nem azt mondja, hogy ez egy rossz dolog, és tegyük az embereket képessé arra, hogy megértsék ezeket a folyamatokat, hanem azt mondja, hogy ezért irányítsuk az embereket, kell egy láthatatlan kormánynak hívja ő ezt, tulajdonképpen egy menedzser arisztokrácia, aki leegyszerűsíti a dolgokat, és tulajdonképpen a legegyszerűbb választásokra viszi le ezeket a dolgokat, kóla vagy Pepsi, ezt el tudják dönteni az emberek, döntsenek csak erről. És ő kifejezetten a propagandában szó szerint kimondja, hogy az emberek szervezett szokásait tudatosan és átgondoltan irányítja egy ilyen láthatatlan kormány, már a 20-as évben, amikor ezt írta, az, hogy mit szeretünk, mi hogyan gondolkodunk, hogyan szavazunk, az mind meghatározzák olyan emberek, akiket nem is ismerünk, ugye ezek a propagandisták, akik valójában a marketing szakemberek, mert ugye később pont azért, mert a propaganda szó összekapcsolódik a nácikkal, átnevezi ugye PR-ra ezt a szakmát, de tulajdonképpen, amikor PR-ost mondunk, akkor régi szóval céges propagandistát jelölünk vele, tehát ő azt mondja, hogy ezek az emberek irányítják ezt, és ez jó. És a gazdasági oldala ennek az egész elméletnek pedig az, hogy ugye háborúban az arról fontos, hogy a háborús céloknak rendeljük a propagandát békeidőben, hogy a gazdaságot tartsuk mozgásban. Ő azt mondja, hogy a tömegtermelés korában, miután átálltak egy háborús gazdaságra, a nagy gyárak nem tehetik meg azt, hogy az alapján termeljenek, hogy kinek mikor van szüksége valamire.
Igen, erre van egy nagyon jó példája is, amikor erről a kereslet-kínálat problematikáról beszél, nagyon tetszett, hogy azt hiszem, hogy zongoragyárak bízták meg azzal, hogy segítsen nekik a zongorákat eladni, és kitalálta azt, hogy valójában a zongorának nem egy ilyen funkciója van, hogy te zenélj rajta, hanem az valahogy beleillik az ilyen önképébe a polgároknak, hogy minden rendes házban van egy zongora.
Igen, abszolút. Ez is egy másik, ez majd hogy értsék a nézők majd, hogy miért tettük be a dohányreklámokat, azzal kapcsolatban majd kifejtem, hogy ez egy ilyen jellegzetes stratégiája, hogy nem konkrétan a zongorát adjuk el, hanem az életstílust. Kezdjük el azt beleprogramozni a társadalomba, hogy egy polgárnak van zeneszobája, és majd, ha lesz zeneszobája az embereknek, akkor lesz igényük arra is, hogy vegyenek bele egy zongorát. Ne közvetlen a terméket adjuk el, hanem az életstílust. De még azt be akarom fejezni, hogy a propaganda kapcsán a gazdasági részt, hogy ugye a szükség, ő maga is ezt mondja, hogy korábban szükségletek alapján működött a gazdaság. Tehát volt 1000 ember, annak kellett 1000 cipő, egy cipő 10 évig volt jó, akkor azt mondjuk eltartott egy cipészt, és akkor a cipész azzal reklámozta a cipőit, hogy az a cipő, az megvédi a lábadat, jó minőségű, és eltart 10 évig, és akkor ki lehetett számolni, hogy ez a gazdaság így hogyan működik, hogy van a kereslet, meg a kínálat. És azt mondja, a tömegtermelés korábban ezt nem tehetjük meg, folyamatosan kell generálni a szükségletet, az pedig úgy lehet, és ez nagyon freudi, hogy mi lenne, ha a cipő nem is cipő lenne, hanem a cipő a identitásodnak a kifejeződése. És ha az identitásod kifejeződése a cipő, akkor miért ne legyen 5 cipőt, hogy megmutassuk, hogy milyen változatos személyiség vagy. És ugyanezt minden tárgyhoz, hogy valójában, ha parfümözöd magad, akkor te vonzóbb ember leszel, lesz önbizalmad. A kúla a melegséget próbálja eladni, a kapcsolódásra való igénye.
Tehát a frissesség,
a tárgyak mágikus tárgyakká kezdenek válni, mert elkezdik összekapcsolni őket reklámokkal, ilyen mágikus tulajdonságokkal. Te valójában, ha öt cipőd leszel, se leszel sokkal izgalmasabb ember, ugyanolyan unalmas leszel, mint eddig, de ezt a tudattalan vágyadat kielégíti, ezért arra fog motiválni a reklám, hogy megvegyed azt a cipőt. A reklámipar ilyen szempontból máig frajdi, mert erre a projekcióra épül. Tulajdonképpen ezt hívja Zsizsek ilyen frappánsan vágygazdaságtannak, hogy tulajdonképpen a kapitalizmus nem kielégíti a vágyainkat, nem attól sikeres, hanem attól, hogy új vágyakat termel. Akár azt is mondhatjuk, ilyen kritikusabban, hogy kizsákmányolja az embereknek a vágyait, és ebbe illeszkedik nagyon jól egyébként a cigarettakampánya Bernie-nek, ami az egyik ilyen legikonikusabb példája a modern marketing megszületésének.
Hát ahol igazából tulajdonképpen a feminizmusra és a női egyenjogúság üzenetére szállt rá azzal, hogy ez a nő cigarettázása jelenítette meg a szabad nő képét.
Pontosan. De még ez a második fázisa, az érdekes volt egy első fázisa ennek a kampánynak, amikor a nagy dohánygyárak az első világháború... Vissza. Szóval a cigaretta az alapvetően az első világháború előtt nem volt annyira népszerű, sokkal inkább szivarkáztak az emberek, szivaroztak, pipáztak. Viszont az első világháborúban, a lövészárokban nem volt praktikus pipát tömögetni, elkezdtek az emberek cigizni, mert ott bármikor gyorsan el tudott szívni. A katonai ellátmányba is belekerül a cigaretta, tehát a katonák automatikusan kapnak cigit, mindenki elkezd dohányozni, hazajönnek, de ez egy valóban egy nagyon férfias dolog akkor, a nők nem nagyon dohányoznak, és erre mondja George Washington Hill, az amerikai dohánycég igazgatója, hogy ez egy hihetetlen nagy piaci rés, a társadalom fele nem dohányzik valamilyen tabu miatt, ha a nőket rászoktattuk a dohányzásra, az olyan lenne, mintha egy aranybányát találnánk a kertünkben, a hátsó kertünkben. És akkor az első, amit elkezd Bernice, és ez a jellegzetes, ez a inkább legyen az, hogy a patinás családokban kell egy zeneszoba, mint konkrétan a zongorát eladni, itt azt mondja, hogy itt is egy társadalmi trendet kell csinálni, adjuk el a cigit úgy, hogy az volt a szlogánja, hogy nyúlj egy cigihez az édesség helyett. Adjuk el a cigit úgy, mint a fogyás eszköze. Ehhez viszont először azt kell beprogramozni a társadalomba, hogy a női ideál az a vékony nő. Ekkor ez egyáltalán nem volt evidens, és ő az, aki szépen fotósokat, médiaszereplőket, influencereket, magazinokat elkezd mozgatni, hogy kezdjék el a közgondolkodást átalakítani, és a mindenféle cikkeket, meg fotókat közölni arról, hogy hát a sovány nő az új csodanő. És elkezdik mellette árulni a cigit azzal, hogy hát a nyúlj egy cigihez, ahelyett, hogy édességet ennél. Van ez a mondás, hogy angolul jobban hangzik, magyarul úgy van, hogy egy pillanat az ajkakon, egy örökkévalóság a csípőkön, a moment on the lips, a lifetime of the hips, ez anorexiás csoportokban sokszor előkerül, ezt a szlogent is konkrétan ő találta ki 100 évvel ezelőtt, ami ugye máig ugye belünk él ez a kép. És akkor elkezdtek valamennyire dohányozni a nők, de nem köztereken.
Hanem otthon.
Mert a köztereken az illetlen volt. Az a dohányzó nő az inkább az ilyen romlott nő képéhez kapcsolódott, a prostituált dohányzik. És akkor kitalálja azt, hogy mi lenne, ha elmenne egy pszichoanalízishoz és konzultálna vele, ezt megmondja a Hillnek, elmegy, és a pszichoanalitikus azt mondja, hogy megkérdezi, hogy mit jelent a cigaretta a nőknek, és azt mondja, hogy a cigaretta az alapvetően a szabadság fáklyáját jelenti, a cigaretta az egy fallikus szimbólum, a péniszhez kapcsolódik, de alapvetően van egy mögöttes jelentése, ugye ezt a Kata is mondta, hogy ugye egy férfi központú társadalomban alapvetően ez az autonómia, hatalom, férfiasság képe, valóban a nők irigyek erre, mert egyenjogúak akarnak lenni, ők is autonómak akarnak lenni, ők is szabadok akarnak lenni, és ő ezt az összemosást használja, ugye megint mit csinál? Mire vágyik a nő? Egyenjogúságra? Megadja a cigi az egyenjogúságot? Nem. De elképezi ezt a vágyat, és ezért elkezd cigizni, annak a pótlékát használja, amitől soha nem éri el az egyenjogúságot, csak cigizik. És erre csinál egy médiahacket, hogy fiatal nőjogi aktivista lányokat elvisz a húsvéti felvonulásra New Yorkra, az 5. sugárútra, a legikonikusabb útjára Amerikának. Ott színpadiasan egyszer csak elkezdenek dohányozni ezek a csinos nők, oda visz egy profi fotóst, és ez bedobja a médiába, hogy nőjogi aktivisták a szabadság fáklyáit szívják, és egy női előítéletre szembe harcolnak. Ő teljesen elfedi, és ez egyébként egy különösen etikátlan az ő munkásságában, hogy a dohánycégek ezt finanszírozzák, a média ezt tényleg felkapja, mint egy ilyen természetes nőjogi pillanat, és napokon belül jönnek a hírek, hogy nők dohányoznak köztereken, és hogy ez milyen szuper, egy előítélet megszűnt, és akkor egyre többen dohányoznak a nők. És az a vicces, hogy ezt a stratégiát, ezt újra alkalmazzák a 90-es években, amikor leomlik a vasfüggöny, akkor bejönnek a nyugati márkák, és azzal kezdik el reklámozni a nőknek a posztszocialista országokban a cigit, hogy ez az emancipált nyugati nő szimbóluma, ez olyan jól sikerül például Kelet-Németországban, hogy a 93-tól 97-ig gyakorlatilag a 12 és 25 év közötti nők között a dohányzást az megduplázódik. De ugyanígy vannak ilyen horror adatok, hogy a női márkák bevezetése után, amiről például voltak reklámok, meg négyszereződik a tüdőrák aránya a nőknél. És akkor ezt lehet még Bernice-nek hozni mentségül, hogy jaj, hát jó, oké, rászoktatta csúnya prajdista eszközökkel a nőket a dohányzásra, de akkor még nem tudták, hogy a dohányzás káros.
De tudta. Összetörte a felesége cigarettáit egy ilyen anekdota szerint.
Pontosan, és ez annyira nem, tehát ezt annyira hiteles anekdotának, annyiban hiteles anekdotának tartom, hogy ezt a maga a lánya mondja. A felesége egyébként maga egy nőjogi aktivista volt, aki dohányzott, és ő eldugta a cigit, összetörte, nem szerette, és van levelezése is a dohányipari céggel, amikor kijönnek az első egyértelmű tanulmányok arról, hogy a dohányzás rákkeltő, akkor ő ír ezeknek a cégeknek, hogy ha ezeket a felkapja a sajtó ezeket a research papereket, akkor egy ellenkampánnyal kell készülni. Szóval ő tisztában volt vele, és mégis beleprogramozzák a dohányzást a társadalomba. És egyébként mondom, nagyon sok eleme, nagyon sok kampánya volt, de önmagában ez a kampány nagyon sokat leír a modern marketingről. Például az, hogy hogy csináljunk egy olyan nőidált, ami a nagyon sovány, nagyon vékony, mert attól a nők majd le akarnak fogyni, és akkor rá lehet marketingelni a cigit, meg ugye ez máig működik, hogy rámarketingeljük a fogyókúrás termékeket, stb. Ez végül is arról szól, hogy van egy ilyen énképünk, egy ilyen aktuális énképünk, hogyan látjuk magunkat, és van egy ideális énképünk, nem tudatosan, persze önreflexióan, terápiával biztos kibontható, hogy mi a valódi ilyen idealizált énképünk, de ez kicsit tudattalanul él bennünk egy kép, hogy milyenek szeretnénk lenni. És a reklámipar meg a marketing folyamatosan azon dolgozik, hogy kitágítsa ezt a minél nagyobb távolság legyen az idealizált énünk és az aktuális énünk között.
Hogy minél többet vásároljunk.
Hát igen, mert minél inkább van itt egy feszültség, hogy mi akarok lenni, az annál inkább mozgásban tart engem, és arra motivál, hogy megvegyem ezeket a mágikus tárgyakat, amik mintha kielégíteni ezeket a vágyakat, de valójában nem. Például pár hete hallottam egy repülőgép reklámot, az is nagyon jellegzetes erre, hogy egy ilyen kamaszlány beszélget arról, hogy mennyire jó utazni, és egyszer csak azt mondja, hogy amikor utazom, megtalálom önmagam. Vagy amikor utazol, nem az, hogy ő, amikor utazol, megtalálod önmagad. Ugye ez nagyon jól hangzik, nekünk már olyan intuitíven is, ja, hát igen, ez így van. De valójában ez egy olyan ilyen pszichofilozófiai háttér elképzelést ültet be a gondolkodásodba, hogy neked van egy autentikus éned, akitől te el vagy idegenedve a hétköznapokba. Te nem találod meg magad, ha nem utazol. Te nem vagy teljes. Van egy hiány benned. Utaznod kell, de hát végül is, ha veszel egy repülőgépjegyet Milánóba, és elmész egy hétvégére, akkor megtalálod magad. Ami ugye nem igaz, mert nem fogod, ugyanúgy elidegenedett leszel, ha idegenedett voltál a hétköznapjaidban, de ezt a hiányt teszi meg részben a modern marketingipar a szervező elvévé, és ez megint, mondom, ez végül is egy ilyen freudi, tudattalan rendszerre épül.
De egyébként hogy lehet mindez ellen védekezni? Tehát te is azt mondod, hogy még mindig ugyanezeket a módszereket alkalmazza a marketing, és még mindig sikeresen alkalmazza, és hogyha például azt vesszük, hogy a pazarlással kapcsolatban mi most az ilyen új trend, vagy az új társadalmi normák, akkor azért viszont azt látjuk, hogy egyre kevesebben vesznek palackos vizet, és adott esetben térnek rá mondjuk a kulacsra, de hogy itt is ugyanaz a mechanizmus, hogy te azt az identitást vásárolod meg azzal a kulacsal, hogy te egy környezetvédő vagy. Viszont egyébként a dohányzásban talán látható politikai akarat arra, hogy ez a típusú mindenkire kiterjedő dohányzás vissza szoruljon, Magyarországon is vannak ebben eredmények. Szóval, hogy valójában mit gondolsz, mik azok a hatékony eszközök, amivel az ember megvédheti magát az ilyen típusú manipulációtól, vagy marketingtől, egyáltalán személyesen lehet-e ilyen eszközöket alkalmazni, vagy csak politikai akarattal lehetséges ez? Szóval mi a védekezési mód?
Hát szerintem az ember nem tudja, szerintem a jog tudja, szerintem bizonyos marketing stratégiákat egyszerűen tiltani kéne. Hát ugye védekeznek azzal a marketingesek, hogy hát csak informálnak, meg nem kell nézni a reklámot, ugye az nem igaz. Ugye pont, hogyha megnézed a reklámokat, ténylegesen látszik a modern pszichológia nyelvvel lefordítva, hogy érzelmi asszociációkat próbálnak kialakítani benned, a tárgy és közötted. Tehát a Coca-Cola reklámban sosem az van, hogy a Coca-Cola finom, édes, hanem az van, hogy csak mosolygó emberek, nevetgélnek, együtt vannak. És ezt meglátod 10 000-szer, és kialakul benned egy érzelmi asszociáció, hogy a kóla a melegségnek az élményéhez kapcsolódik, és amikor kóla terméket iszol, ez látszik ilyen agyi képalkotó eljárásokkal is, akkor felvillan a hippokampusz, ami az emlékezetért felelős, tehát ezek a fogalmak aktiválódnak benne, és ez felülírja az ízpreferenciáidat is. Ez a tudattalan ilyen érzelmi jelzés az, ami arra késztet, hogy idd a kólát. Szerintem megérvelhető jogilag, hogy ez a kapcsolat nem volt benned előtte. Ez egy olyan szisztematikus manipuláció, amivel a te mentális integritásodat sértik, és ha be lehetne vezetni egy ilyen alapjogot, ami egyébként az EU szinten részben meg is van, mert a mentális integritás most már alapjog a testi integritás mellett. Ugye a jog mindig is aránylag jól védte a testünknek az integritását. Ha valaki, ha én most megütnélek, akkor az súlyos jogi következmény lenne. Ha szisztematikusan manipulálnak, annak nincsen. Erre nem érzékeny még a jog, de ezt az érzékenységet ki lehetne alakítani, mert most már van tudásunk arról, hogy ezek a technológiák hogyan működnek. Ki lehetne alakítani szerintem egy alapjogokig lenyúló rendszert, és egy fogyasztóvédelmi rendszert, ami megpróbálja ezt az egész iparágat visszafogni.
De hát a jog az nem egy burokban születik, a jogalkotók is, akik ilyen típusú dolgokban gondolkodnak, ők is különböző politikai és társadalmi érdekek mentén léteznek, tehát hogy azért ez egy nehézség.
Hát igen, nehézség, de közben meg nagyon jól levezethető, hogy a reklámipar milyen károkat okoz nekünk, és akkor ebből visszafelé ilyen nézhetjük az egészet, tök, hogy beosztod ezt az eldobhatóságot, mert egyébként az eldobhatósági kultúrának a kialakításában is van része Edward Bernaysnek, még a 20-as években, amikor abszolút mindent újrahasznosítottak az emberek, akkor ő egy eldobható pohár gyárnak dolgozott, és ő kezdte el ezt úgy marketingelni, mint személyre szabott pohár. Egészségpohárnak hívta, az volt a reklámszöveg, hogy ha egy olyan pohárból ihatsz, amit senki más ajka nem érintett, tehát ők azt kezdik el így beléd nevelni, hogy minden, ami nem eldobható, az fertőző. Ami természetesen nem igaz, de elkezdik így megpróbálni az embereket az egyszer használatos dolgok vásárlására rávenni. Amikor 50-es években bejönnek a nagy mennyiségben az eldobható műanyagok, akkor azt is marketingelni kell, az emberek félreteszik a kis műanyag kanalat, amit kapnak, azt nem eldobják, hanem félreteszik, mert az emberekségben történetében az emberek sosem pazaroltak. Ezt akkor kezdik el belenyomni az emberekbe, és az is látszik, hogy ma már ez az eldobhatósági kultúra természetes, mégis megfulladunk a szemétbe. Most ugyanez van egy csomó dologgal, amit a marketing ma normálisnak tartjuk, hogy csinál, mégis azt gondolom, hogy nem normális. Egy gyerek lát Amerikába, mondjuk ez 2005-ös adat, ami most a fejemben van, de 10 000 vagy több mint 10 000 reklám, csak tévéreklámot. Úgy, hogy ezeknek a nagy része alapvetően cukros termékek, csokikák, pelyhek, cukrosüdítők, és úgy, hogy a cukorbetegség kialakulása 15 éves kor előtt 2 évtizeddel megrövidíti az átlagos élettartamot. Tehát van egy reklám, ami érzelmi asszociációkat épít ki a gyerekekbe a cukros dolgok és a boldogság között, ettől ezt fogyasztják, és ettől valójában megrövidül az életük. És én azt gondolom, hogy ahogy a cigarettában is volt egy átbillenés, amikor már tarthatatlan volt, mert teljesen egyértelmű volt, hogy nem tesz jót nekünk a dohányzás, úgy talán történt egy átbillenés abban, hogy rájövünk, hogy teljesen tarthatatlan, hogy az egész kultúra az eldobhatóságra nevel minket, az is tarthatatlan, hogy olyan termékek fogyasztására, mondjuk cukros üdítők, meg gyors éttermi kaják, amik egyszerűen megrövidítik az élettartamukat. És egyébként, ha és onnan látszik, hogy egyébként az emberek is ezt akarják, hogy ha megfelmérjük az emberek attitűdjét, hogy mit akarnak, akkor az emberek egészségesek akarnak lenni. Az újévi fogadalma senkinek sem az, hogy többet dohányozzak és egyek Big Mac-et minden hétvégén, hanem azt akarja, hogy éljek egészségesen.
És sokáig.
És éljek sokáig. Igen. Tehát az emberek attitűdjével ellentétes a modern reklámipar, és talán tud lenni egy fordulópont, és persze a jog hamis az az ilyen liberális elképzelés, hogy a jog politika mentes, a jog valóban politika, és ezt amikor elfelejti az elit, akkor nagyon hamar a demokrácia összeomlik. De mégiscsak azt gondolom, hogy nem szabad leírni sem a jogot, mint valami, ami egy eszköz a társadalmi változásra. Például ha most csak mondok egy példát, Amerikában a szegregáció megszüntetését, az az amerikai legfelsőbb bírósághoz kötődik. Egy olyan társadalmi közegben történt ez az ítélet, amint abszolút megosztott volt. És még a liberális elit is azt mondta, hogy a deszegregált oktatás, tehát az, hogy a fekete amerikaiak és a fehér amerikaiak együtt járjanak iskolába, arra még nem érett meg a társadalom. Ez túl nagy konfliktus, várjunk. És a jogászi elit hozza meg ezt a döntést, és ez szerintem nagyon helyes, mert a jog átalakítja, hogy az emberek viselkednek, és az emberek, mivel olyan lények, akik a világukat hozzáigazítják a viselkedésüket, ezt nevezik kognitív diszonancia redukciónak, ezért ha a joggal átalakítjuk az emberek viselkedését, akkor az attitűdjeikre is vissza tudunk hadni. És szerintem ez egy jog hatékony eszköz. Választottam a kérdésedet, vagy hiszem, már össze-vissza beszélek egy ideje?
Tehát te látod a védekezés lehetőségét különböző jogi megoldásokban.
Én látom, nem azt mondom, hogy itt van nagyon közel, de egyébként például mondom, az EU szintjén már van mentális integritáshoz való jog.
Akkor egy záró kérdés. Nem tudom, hogy mennyire van erről információ a nyilvánosságban, de lehet-e tudni arról valamit, hogy Edward Bernays egyébként tudatában volt-e annak, hogy az, amit ő tett, az milyen mértékben alakítja át az egész társadalmat, és volt-e ezzel kapcsolatban akár önreflexiója, vagy önkorrekciója?
Tudott róla, büszke volt rá, ő erre büszke volt, ő egy ilyen intellektuális elitnek tartotta, mondom, őszinte volt, nem tagadta egyáltalán. Ő hallaná ezt a beszélgetést, egyébként nagyon sokáig élt, 95-ben halt meg, akkor ő azt mondta, hogy igen, ezt én csináltam. Szóval a dohányzással kapcsolatban később, amikor egyértelmű volt már és tartatatlan, hogy a dohányzás az káros, akkor ő azt mondta, hogy ellen manipulációra van szükség. Tehát ellen kell tartani a dohány lobbinak, és egy ilyen ellenmanipulációt kell csinálni, de azon túl nem nagyon. Szóval, hogy ő azt gondolta, hogy ezek, mondom, az ő társadalom elméletében ez beleillett. Ő azt gondolta, és haláláig ezt gondolta, hogy a társadalom többsége irracionális, és vezetőkre van szüksége, egy intellektuális elitre, aki manipulálja őket, láthatatlan kormányzatnakra, ő ennek tartotta magát a tagjának, és ő ezt tartotta a helyes társadalmi működésnek, neki ezzel kapcsolatban semmi nem volt, amikor ugye rájött, hogy a nácik is használták a technikáit, akkor annyit mondott, hogy hát mindent lehet használni szociálisan, meg antiszociálisan. Ő egyébként azt vallotta, hogy hát etikusan kell lennie valakinek PR szakembernek, antiszociális célokra nem szabad használni. Szerintem ő nem tartotta be ezt az elvét, de hát elismerte, hogy azért a nácik csináltak antiszociálisak. Szerintem ez egy hamis érvelés, ez olyan, mint az, amit az okostelefonokkal csinálnak ma, hogy hát a Facebook az lehet jóra is, meg rosszra használni. Igaz, a technológia úgy van kialakítva, hogy minél több időt töltsél van, tehát manipulál az eszköz arra, a szerencsejátékból ismert eszközökkel, hogy minél több ideig nyomkod a telefont, ami bizonyítottan egyébként növeli az embereknek a szubjektív rosszul létét. De mégis ő ezt az érvet használta.
Dr. Csabán Samu, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszi szépen.
És nektek is köszönöm a figyelmet. Szeretnélek megkérni benneteket, hogyha tetszett az adás, ha szeretitek a tartalmainkat, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és idén is támogassátok a Partizánt adótok 1%-ával. Sziasztok!